14. Egyszerű esküvői szertartás volt, Vintár apát vezette le. A Vastrell kapitánya és első tisztje tanúskodtak. A tenger nyugodt volt, az éjjeli jég felhőtlen. Messze, a magasban sirályok köröztek, jelezték a közeledő földet. Antaheim adta a gyűrűt. A 30-ak egyik egy magas, vékony férfi, vagriaira valló arcvonásokkal. Egyszerű, dísztelen aranykarika. Közelgett a hajnal, a hajón mindenki aludt, Rek egyedül állt a korlát mellett, csillagfény táncolt ezüst fej pántján, a szél sötét zászlóként lebegtette a haját. A kocka el van vetve. Saját kezével láncolta magát Delnok sorsához. A sós tengervíz csípte a szemét, hátralépett, leült, hátát a korlátnak vetve szorosabbra húzta a köppeny maga körül. Egész életében az utat kereste, és menedéket a félelem elől, a remegő kéz és bizonytalan szív végét. Most úgy tűnt el a félelme, mint gyertyaviasz a tűzben. Regnak gróf, Drozdelnok ura, éjszakőrzője. Virá először visszautasította a javaslatát, de Rek tudta, hogy végül el fogja fogadni. Ha nem házasodnak össze, Abalin azonnal küldene egy férjet. Elképzelhetetlen, hogy Delnoknak ne legyen ura, és éppen ilyen elképzelhetetlen, hogy egy nő vegye át a tisztet. A kapitány tengervizet szórt a fejükre az ősi rítus szerint, de Vintár, aki mindig is az igazság híve volt, kihagyta a termékenységre vonatkozó áldást, helyette azt mondta: legyetek boldogok, gyermekeim, most és életetek végéig. Dusz megmenekült, Orringán magára talált, a 30-ak csak két napi útra voltak Drospurdoltól és az út utolsó szakaszától. A szél kedvezett nekik, a hajó két vagy három nappal a tervezetnél előbb ér a kikötőbe. Rek a csillagokat tanulmányozta, a vak látnokra és proféciájára emlékezett. A gróf és a legenda találkoznak a falon. Az emberek álmodnak, az emberek meghalnak, de elesik az erőd. Rek lelki személy előtt virája képe jelent meg, ahogy egy órája hagyta, a haja kócosan terült szét a párnán, lehúny szemmel békésen pihent. Szerette volna megérinteni, átkarolni, érezni az ölelését, de ehelyett gyengéden betakarta, felöltözött, és csendesen feljött a fedélzetre. A vízből a delfinek szellemdala szólt. Kihúzta magát, és visszatért a kabinba. Virá lerúgta magáról a takarót. Rek lassan levetkőzött, és a lány mellé feküdt. Megérintette. Fent a 30-ak vezetői befejezték az imádságot, és elfogyasztották a Vintár által megáldott kenyeret. Csendesen ültek, elméjük szétkapcsolódott, élvezték a saját gondolataikat. Végül Serbitár hátradőlt és intett. Elméjük egyesültek.
Az öreg félelmetes harcos, mondta Menahem.
De nem hadvezér, felelte Serbitár.
Felállítja az embereket a falra, és harcolnak, amíg el nem dől a csata.
Nincs más választása, mondta Menahem. Mi sem tudunk mást javasolni.
Igaz. Én arról beszélek, hogy Drusz egyszerűen felállítja az embereket a falakra, és ez így nem működik. 10 000 embere van, és a hatékony védelemhez egyszerre 7 000-et tud használni. A többi falra is kell katona, kellenek hírnökök, vannak egyéb feladatok. Kell egy mozgósítható erő is, amely a gyenge pontokon segít.
A feladatunk, hogy maximális hatékonysággal és minimális erőfeszítéssel dolgozzanak.
A visszavonulás idejét pontosan kell időzíteni.
A tiszteknek nem csak ismerniük kell a feladataikat, hanem biztosan mozogni a szerepükben.
Agresszív védekezést kell kialakítanunk, mondta Arbedark. A saját szemünkkel láttuk, hogy Ulrik kivágatja az egész erdőt, hogy ostromtornyokat és hajítógépeket építsen. Gyújtóanyag kell.
Az elkövetkező órákban, ahogy a hajnal közeledett, kidolgozták a terveiket, néhány lehetőséget kizártak, másokat pontosítottak. Végül Serbitár felszólította őket, hogy fogják meg egymás kezét, Arbedark, Menahem és Vintár visszavonultak önmagukba, és Serbitár birtokba vette az elméjüket.
Drusz! Drusz! Lüktette,
elméje átrepült az óceán felett, túl a hegyeken, el a satuli települések mellett, át a Sentrán síkságon, egyre gyorsabban és gyorsabban szállt. Drusz felriadt, kék szeme a szobát fürkészte, orjuka kitágult, kereste a veszélyt.
Megrázta a fejét.
Valaki a nevén szólította, de nem hallott hangot.
Gyorsan a karom jelét rajzolta a szíve fölé. Még mindig szólongatták. Hideg veríték ütött ki a homlokán. Átnyúlt az ágyon, megragadta Snagát.
Hallgass rám, Drusz! Könyörgött a hang. Ki az agyamból, te kurafi?
Üvöltötte az öreg, és kiugrott az ágyból.
A 30-ak egyike vagyok. Drusz Delnokba tartunk, hogy segítsünk neked. Hallgass meg! Ki az agyamból?
Serbitárnak nem volt más választása. Hihetetlen fájdalmat érzett. Elengedte az öreg harcost, és visszatért a hajóra. Drusz megtántorodott, elbukott, majd felállt. Az ajtó kinyílt, és Kálvár Szín érkezett meg sebes léptekkel.
Mondtam, hogy nem kelhetsz fel délelőtt, csattant fel.
Hangok, mondta Drusz. Hangok a fejemben.
Feküdj le, figyelj. Te vagy a parancsnok, és elvárod, hogy a katonáid engedelmeskedjenek neked. Én vagyok az orvos, és elvárom, hogy a betegeim engedelmeskedjenek nekem. Most mesélj a hangokról.
Drusz a párnájára hajtotta a fejét, és becsukta a szemét. Irtózatosan fájt a feje, a gyomra még mindig émelgett.
Csak egy hangot hallottam. Ezt mondta, hogy a 30-ak közül való, és hogy jönnek segíteni.
Ennyi?
Igen. Mi történik velem, Kálvár? Ilyet nem tapasztaltam, mielőtt fejbevágtak.
Lehet, hogy az ütéstől volt. Az agyrázkódás különös mellékhatásokkal járhat. De lehetnek vízióid, hallhatsz hangokat. De elmúlnak. Fogadd meg a tanácsomat, Drusz. A legrosszabb, amit tehetsz az, ha felizgatod magad. Elájulhatsz, vagy rosszabb. A fejsérülés végzetes is lehet még, napok után is. Ezt akarom, hogy pihenj, nyugodj meg, és ha újabb hangokat hallasz, hallgasd meg. Akár felelhetsz is. De ne izgasd fel magad, világos?
Persze, felelte Drusz. Általában nem esem pánikba, de vannak dolgok, amik nincsenek a kedvemre.
Tudom, Drusz. Kérsz altatót?
Nem. Ébresz fel délben. Bíráskodnom kell a vívóversenyen. Ne aggódj,
mondta, amikor meglátta a bosszúság fényét az orvos szemében.
Nem izgatom fel magam, és utána azonnal visszajövök és lefekszem.
A szoba előtt Hogun és Orrin vártak. Kálvár Szín csatlakozott hozzájuk, csendet intett, és a saját közeli szobájába mentek.
Én nem vagyok túl boldog, közölte velük. Hangokat hall, és higgyétek el, ez nem jó jel. De erős, mint a bika.
Fennáll valami veszély? Kérdezte Hogun.
Nehéz megmondani. Reggel nem gondoltam volna, de mostanában erős feszültségben élt, ami nem segít. Könnyű megfeledkezni róla, de nem fiatal többé.
És a hangok? Kérdezte Orrin. Elveszíteti az eszét?
Nem hiszem, felelte Kálvár Szín. Azt mondta, az üzenet a 30-aktól jött. Delnár Groftól tudom, hogy elküldte hozzájuk Viráet egy üzenettel, és elképzelhető, hogy van közöttük beszélő. De Úrrik is lehet a történtek mögött, illetve az ő sámányai. Azt mondtam Drusznak, hogy hallgassa meg a hangokat, és szóljon nekem.
Az öreg nélkülözhetetlen, mondta halkan Orrin. Tégy meg mindent, amit csak tudsz, Kálvár. Tönkretenné az emberek harci kedvét, ha valami történne vele.
Ezt hiszed? Nem tudom.
Háborodott fel az orvos. A vívó verseny után vidám lakomát tartottak. Mindenkit meghívtak, aki az első 100 közé bejutott. Tisztek és közlegények ültek egymás mellett, tréfálkoztak, történeteket meséltek. Gilad egyik oldalán Britán Bár ült, aki legyőzte őt, a másik oldalán Pénár Dan, aki pedig Británt győzte le könnyedén. A fekete szakálú Bár jókedvűen átkozta Pénárt, és ragaszkodott, hogy a fakardnak nem olyan jó a súlypontja, mint a lovassági szabjának.
Csodálom, hogy nem lóról akartál vívni, mondta Pénár.
Szerettem volna, de hintalovat ajánlottak, felelte Britán.
A három férfi felnevetett, a körülöttük ülők csatlakoztak hozzájuk. Fogyott a bor, Gilad egyre jobban érezte magát. Komolyan fontolgatta, hogy nem vesz részt a vacsorán, attól tartott, hogy a származása miatt rosszul fogja érezni magát a tisztek között. Csak azért jött el, mert a társai rábeszélték, hiszen ő volt az egyetlen, aki a karnak csapatból bejutott az első százba. Örült, hogy eljött. Britán Bár száraz, homorú, szellemes társ volt, Pénár pedig jó neveltetés ellenére, vagy talán éppen azért, barátian fogadta. Az asztal végén Drusz ült Hogun és Orrin között, mellettük pedig a skultikból jött férfi. Gilad nem tudott róla semmit, csak azt, hogy 600 íjászt hozott magával. Hogun a légió dísz egyenruhájába öltözött, ezüst mellvértjét elefántcsont szegélyezte, fekete ezüst láncinget viselt, és a Drusz előtt fekvő ezüst kardot nézegette. 5000 katona figyelte Hogunt és Orrint a döntőben. Az első találat Hoguné volt, a szép szúrás egy 4 perces küzdelem után. A második Orriné, egy fejre irányuló csel után. Hogun ugyan gyorsan hárított, de ellenfele egy apró csukló mozdulatától kart csapás érte az oldalát. 20 perc után Hogun vezetett 2-1-re, egy találat kellett a győzelemhez. Az első szünetben Drusz, Hogun és segédje mellé sétált, akik a fal árnyékában vizezett bort ittak.
Szép munka, mondta Drusz. Orrin, jól vív.
Igen, felelte Hogun, és letörölte a verítéket a homlokáról egy fehér törölközővel. A jobb oldalon nem elég erős?
Valóban. Te pedig a bal lábra irányuló döfést véded lassan.
Tipikus hiba. Túl sok időt töltöttem a nyerekben, mondta Hogun. Orrin alacsonyabb is, mint én, ennél a vágásnál előnyös.
Igaz. Jót tett Orrinnak, hogy a döntőbe jutott. Többen bíztatják, mint téged, azt hiszem.
Engem nem zavar, mondta Hogun.
Remélem is, szólt Drusz. Semmi nem használ jobban a harci kedvnek, mintha az erőt parancsnok jól szerepel.
Hogun felpillantott, a tekintetük összekapcsolódott, azután az öreg harcos elmosolyodott és visszasétált a bírói székhez. Ez mi volt? Kérdezte Elikas. Hogun mögé lépett, és a vállát kezdte masszírozni. Bátorító szavak? Igen, mondta Hogun. Dolgozd meg a karomat is, jó? Begörcsöltek az izmaim. A fiatal tábornok felnyögött, amikor Elikas nekilátott.
Drusz, vajon azt kérte, hogy veszítsen?
Nem valószínű.
És mégis? Jó tenne Orrinnak, ha megnyerni az ezüst kardot, mindenképp növelni a csapatoknál kivívott tiszteletét.
Mire gondolsz? Kérdezte Elikas.
Arra, hogy gyengébb a jobb oldalán.
Elkapott Hogun, mondta a tiszt. Próbálkozz azzal a csúf trükkel, amit ellenem használtál. 2 ütésváltás után Hogun kardja eltört. Orrin hátra lépett, megvárták, amíg újat hoznak, majd felajánlotta, hogy gyakoroljon az ellenfele az új fegyverrel. Hogunnak nem felelt meg a kard súlypontja, ismét cserélt. Gondolkodási időre volt szüksége.
Azt javasolta Drusz, hogy veszítsen.
Nem figyelsz, mondta mogorván Elikas. Mi van veled? A légiósok nagy tétekben fogadtak rád.
Tudom.
Döntött. Nincs olyan ok, amiért vesztésre játszana. Mindent beleadott az utolsó támadásba, kivédett egy visszakezes támadást és lendült. Mielőtt azonban a kardja Orrin hasához ért, a Gán fegyvere megérintette a nyakát. Orrin felismerte a vágást, és kihasználta. Valódi harcban mindketten meghaltak volna, de ez nem életre halára ment, így Orrin győzött. A két férfi kezet fogott, a katonák éjjeneztek.
Elveszítettem a pénzem, mondta Elikas.
De egy előnye van.
Mi?
Kérdezte Hogun, és fájó karját dörzsögette. Nem tudom kifizetni a bort, amiben fogadtunk. Neked kell megvenned. Ennyit igazán megtehetsz, ha már cserben hagytad a légiót. A vacsora jó kedvre derítette Hogunt, a beszédek Britán bár részéről a közlegények nevében és Pínártól a tisztekében. Rövid és szellemes volt, az étel jó, a bor és a sör elegendő, a baráti hangulat biztató. Ez egy más Delnok, gondolta Hogun. Kint a kapunál Bregan állt őrséget egy fiatal kullal a tűzcsapatból. Bregan nem tudta a nevét és nem is tudta megkérdezni, mert őrségen tilos beszélni. Ura szabály, gondolta Bregan, de engedelmeskedni kell. Hűvös volt az éjszaka, de észre sem vette. Gondolatai a falujában jártak, Lottisnál és a gyerekeknél. Szíbát kapott aznap levelet, állítólag minden rendben. Írtak benne Leganról, Bregan 5 éves fiáról is. Felmászott egy magas nyárfára, és nem tudott lejönni, sírni kezdett, és az apját hívta. Bregan megkérte Szibádot, hogy írjon egy üzenetet a következő levelében. Szerette volna elmondani, hogy szereti a családját, és hiányoznak, de nem tudta rávenni magát, hogy ezeket a szavakat elmondja Szibádnak. Ehelyett Legánnak üzente, hogy legyen jó fiú, és engedelmeskedjen a mamájának. Szibád mindenki mondandóját leírta, és az egész estét azzal töltötte, hogy megfogalmazta a levelet, amit lepecsételtek és elvittek a postaszobába. Egy lovas viszi majd délre a többi postával együtt. Lottis mostanra már kioltotta a tüzet, gondolta Bregan. Az ágyban fekszik, valószínűleg alszik. Legán biztosan mellette van, hiszen Lotis nehezen aludt el egyedül, ha Bregan távol járt.
Megállítod a vadembereket, ugye, papa?
Igen, felelte Bregan. De lehet, hogy nem is jönnek. A politikusok majd megoldják, ahogy mindig is megoldották.
Hamar itthon leszel?
Az aratási vacsorára megjövök.
Megígéred?
Megígérem.
A vacsora végén Drusz, Orrint, Hogunt, Elikaszt és a nyilat behívta a gróf dolgozószobájába. Arsin a szolga bort hozott, és Drusz bemutatta a bújdosót a társaságnak. Orrin hidegen nyújtott kezet, szemében elégedetlenség ült. 2 éve küldözgetett csapatokat Skultikba, hogy elfogják és felakasszák a rablóvezért. Hogunt kevésbé érdekelte az íjász előélete, annál jobban a képességei és az emberei. Elikasznak nem voltak előítéletei, ösztönösen rokon szemvezett a szőke íjásszal. Miután leültek, Nyíl megköszörült a torkát és beszámolt a Gulvatírnál gyülekező nadír csapatok létszámáról.
Honnan tudod? Kérdezte Orrin. 3 nappal ezelőtt találkoztunk néhány utassal Skultikban. Drosz Púrdolból Segril felé tartottak, és az északi sivatagon keltek át. Gulgatírnál megállították őket, és bevitték őket a városba, 4 napig ott kellett maradniuk. Mivel vagriai kereskedők voltak, tisztelettudóan bántak velük, egy nadír tiszt kikérdezte őket, egy bizonyos Surip. Egyikük valaha tiszt volt, ő becsülte fel a létszámukat.
500 000? Kérdezte Orrin.
Azt hittem, ez a szám eltúlzott.
Inkább alábecsült, mondta az íjász. A távoli törzsekből még mindig érkeznek harcosok. Azt hiszem, szép kis csata vár rátok.
Nem akarok belekötni a szavaidba, mondta Hogun, de nem úgy érted, hogy szép kis csata vár ránk?
Nyíl Druszra nézett.
Nem szóltál nekik? Vélókötő.
Nem?
Hó, milyen kínos pillanat.
Miről nem szólt nekünk? Kérdezte Orrin.
Zsoldosok, mondta Drusz zavartan. Csak addig maradnak, amíg a 3. fal el nem esik. Így állapodtunk meg.
És ezért a semmi kis semmiségért kapnak amnestiát? Háborodott fel Orrin és felállt. Előbb lógni fognak.
A 3. fal után nem lesz akkora szükség az íjászokra, mondta Hogun nyugodtan. Nincs előttük lőtér.
Szükségünk van az íjászokra, Orrin, mondta Drusz. Nagy szükségünk. És ez az ember elhozta a 600 legjobbat. Tudjuk, hogy a falak el fognak esni, kell minden nyílvessző. Nekem sem tetszik a dolog, de a szükség törvényt bont. Jobb, ha harcolnak az 3 falon, mint ha sehol.
Nem értesz velem egyet?
Mi van, ha nem?
A Gán még mindig dühös volt.
Akkor elküldöm őket, válaszolta Drusz.
Hogun szólni akart, de Drusz leintette.
Te vagy a parancsnok, Orrin. Te döntesz.
Orrin leült, mély lélegzetet vett. Sok hibát követett el, mielőtt Drusz megérkezett, most már tudta. A helyzet bosszantotta, de nem volt más választása, mint jóváhagyni Drusz döntését, és ezt Drusz is tudta. A 2 férfi összenézett, elmosődtak.
Maradnak, mondta Orrin.
Bős döntés, mondta Nyíl. Mit gondoltok, mikor érkeznek a nadírok?
Túl korán, morogta Drusz. Valamikor a következő 3 hétben a felderítőink szerint. Urrik elveszített egy fiút, ami néhány nap nyereség a számunkra. Sajnos nem elég.
Egy ideig az előttük álló nehézségekről beszélgettek, végül Nyíl tétován megszólalt.
Nézd, Drusz, van valami, amit el kellene mondanom, de nem szeretném, ha...
balonnak néznétek.
Gondolkoztam, hogy meg se említsem, de...
Kivele, fiam, barátok között vagy. Többé-kevésbé.
Furcsa álmom volt az elmúlt éjszaka veled kapcsolatban. Már kezdtem elfelejteni, de ahogy megláttalak, azt álmodtam, hogy egy ezüst páncélos harcos ébreszt fel. Átláttam a testén, mintha szellem lett volna. Elmondta, hogy megpróbálta felvenni veled a kapcsolatot, de sikertelenül. Hangja, mintha az agyamban szólalt volna meg. Azt mondta, hogy Serbitárnak hívják, és a barátaival utazik, meg egy Virál nevű lányjal. Azt mondta, hogy mindenképpen mondjam el neked, hogy gyűjtsetek gyúlékony anyagokat, mert Urrik ostromtornyokat építetett. Ásatok árkokat a falak között, mutatott egy képet, amiben megtámadnak téged, és mondott egy nevet, Musár. Van Ennek valami értelme? Egy pillanatig senki nem szólalt meg, bár Drusson látszott a megkönnyebbülés.
Van. Van bizony, fiam.
Hogun ismét teletöltötte az íjász poharát.
Hogy nézett ki a harcos? Kérdezte.
Magas, karcsú, azt hiszem a haja ősz, bár fiatalnak tűnt.
Serbitár, mondta Hogun.
A látomás valódi.
Ismered?
Kérdezte Drusz.
Csak hallottam róla. Drada herceg fia Dross Segrilből. Azt mondták, hogy a fiú bolond, megszállta a démon, el tudta olvasni mások gondolatait.
Albino, Vagliában ez rossz jel. A 30-ak templomába küldtek délre, amikor 13 éves lett. Azt is mondják, hogy az apja megpróbálta megfojtani, amikor kicsi volt, de a gyerek megérezte és elrejtőzött az ablaknál. De ez csak szóbeszéd.
Hát, úgy tűnik a tehetsége nem csökkent, mondta Drusz. Nem érdekel. Használt vesszük különösen, ha kiolvassa Orri gondolatait.